Isten igéjét ezen a mai délelőttön, az Igazság szabaddá tesz című sorozatunk keretében Pál apostol rómaiakhoz írt levelének a harmadik fejezetéből fogjuk olvasni. A harmadik fejezet első versétől a 20. verséig a következő képpen hangzik, ami Istenünk szava. Mi tehát a zsidó előnye? Vagy mi a körülmetélés haszna? Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. De mi van akkor, ha némelyek hűtlenné váltak? Vajon az ő hűtlenségük hűtlenné tenni Istent? Szó sincs róla. Sőt, azt kell mondanunk, Isten igaz, viszont minden ember hazug, amint megvan írva. Igaz légy beszédeidben, és győzedelmes, amikor vádolnak téged. Ha pedig a mi gonoszságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, mit mondjunk? Emberi módon szólok. Igazságtalan az Isten, hogy kijönti ránk haragját? Szó sincs róla. Hiszen akkor hogyan ítélné meg Isten a világot? Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett naggyá az ő dicsőségére, akkor miért kell még nekem bűnösként megítéltetnem? Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit állítanak némelyek, hogy tudnélik ezt mondjuk, tegyünk rosszat, hogy jó következzék belőle. Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet. Hogyan van tehát? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már bebizonyítottuk, hogy zsidók is, görögök is mind bűn alatt vannak, amint megvan írva. Nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény hatálya alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világ vétkessé legyen Isten előtt. Mert a törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Imádkozzunk. Atyánk, olyan nagy szükségünk van arra, hogy értsünk téged. Kérünk, hogy fedd fel a te szívedet. Tedd nyilvánvalóvá előttünk a te igazságaidat. Hadd formálódjunk át a te igéd által hozzád hasonlóvá. Hadd tudjunk hitelesen képviselni téged a környezetünkben azért, mert ismerünk téged. Amen. Foglaljunk helyet. A római levél elején Pál olyan igazságokat tisztáz, amivel szeretné helyre rakni azt, hogy hogyan kell gondolkodnunk az emberről, az ember helyzetéről itt a világban, és szépen lassan, ahogyan korábbi hetekben is elmondtam, minden egyes társadalmi csoport lábai alól kihúzza a talajt, hogy mindenki felismerje, hogy az üdvösség egyedül Jézus Krisztus által érhető el. A római levél későbbi részében nagyon praktikus dolgokról is lesz szó, de még mielőtt a keresztény életnek a gyakorlati kérdéseiről beszélne Pál, mindenképpen meg akarja alapozni ezt sziklaszilárdan, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen, hogy bárhogy is próbálkozik bárki is, Jézuson kívül nincsen út a mennybe. Azt mondja Pál, hogy minden ember valamilyen módon ki akarja vonni magát Isten uralma alól. A mi szívünkben is ez van. Még Jézus követői lévén is, annak dacára is, az ember szívében folyamatosan az van, hogy ki akarom vonni magamat Isten uralma alól. És Pál azt mondja, hogy egyesek ezt nyíltan teszik, mások pedig kifinomultabb eszközökkel, szofisztikáltabb módon, és ezeket a kifinomultabb utakat szeretném ma Pál után szabadon én is leleplezni, hogy helyesen lássuk önmagunkat, és hogy mindannyian térdre kényszerüljünk Isten nagysága és hatalma előtt. Hogy azt mondjuk, hogy nincsen más, aki meg tudna menteni. Olyan nagy szüksége van a ma 21. századi ember számára arra, hogy leboruljon az Isten előtt, és azt mondja, hogy tényleg esélytelen vagyok nélküled. Mert azt gondoljuk, hogy mindent meg tudunk tenni, mindent meg tudunk venni, és Isten pedig azt mondja, hogy van egy dolog, amit nem tudsz megvenni, amiért nem tudsz eleget tenni, amit nem tudsz kiérdemelni, és ez a legfontosabb, az, hogy van-e örök életed a mennyei királyságban, hogy bejutsz-e oda azon az utolsó napon. Mert hogy akár nyíltan próbálkoznak az emberek szembe menni Istennel, akár használják ezeket a kifinomultabb eszközöket, a végeredmény mindig ugyanaz. Az ember Isten nélkül gonosz, romlott. Mindannyian, kivétel nélkül. Isten nélkül a legtöbb, amire képesek vagyunk, az, hogy bántsuk egymást, hogy lenyomjuk egymást, hogy átkozzuk egymást, hogy végső soron, ahogyan Pál egy ilyen igevers füzérben összefűz sok-sok ószövetségi igét, és azt mondja, hogy a vége az, hogy pusztulás és romlás jár a nyomunkban. Ezért aztán meg kell értenünk, hogy Jézus nélkül nincsen esélyünk. Meg kell értenünk, hogy Jézusra van szükségünk, hogy betörjön az életünkbe, hogy átformáljon, hogy térdre kényszerítsen, hogy aztán pedig helyreállíthasson és felállíthasson, és olyan munkát végezzen bennünk, amire sokszor nem is számítunk. Először tehát Pál beszélt arról, hogy vannak az emberiségben olyanok, és számosan, akik nyíltan lázadnak Istennel kapcsolatban. És ezt olvastuk az első fejezet 32. versében korábban, hogy ezek az emberek ismerik ugyan Isten igazságos rendjét, amely szerint halálra méltók, akik ilyeneket tesznek, mégis nem csak teszik ezeket a dolgokat, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket tesznek. Van tehát egy olyan része az emberiségnek, aki nyíltan lázad Istennel szemben. Azt mondja Pál, hogy tudják, hogy halálra méltó az, amit csinálnak, de úgy döntenek, hogy ezt tegyük félre. Ez nem érdekel. Én vagyok a magam ura. Ez a nyílt lázadás, és nem csak ők maguk teszik ezeket, hanem egyetértenek azzal, akik ilyeneket tesznek. Erről beszéltünk, hogy mi történik akkor, amikor a bűn normává válik, mert egy társadalom eljut arra a szintre, hogy a bűn konszenzusosan mégis jó. Oké. A második kategória, amiről a második fejezet harmadik versében írt Pál, ez az erkölcsi felsőbbrendűségnek az álcája. Mert hogy a nyílt lázadásról, hát mindannyian el tudjuk dönteni, hogy hát persze, hogyha valaki embert öl, hogyha valaki sikkaszt, hogyha valaki megerőszakol egy nőt, akkor erről természetesen el tudjuk dönteni, hogy ez bűn, és mindannyian elítéljük. Hát igen ám, csak hogy az emberi szívnek, ami minden esetben ki akarja vonni magát Isten uralma alól, van egy második, egy sokkal kifinomultabb eszköze, mert a szívünk ilyen, hogy valahogy próbálja kivonni magát Isten uralma alól. Ez a kifinomult eszköz tehát az erkölcsi felsőbbrendűség tudat. Mert vannak a nyílt lázadók, és vannak, akik elítélik a nyílt lázadókat, és azt mondják, hogy mi nem vagyunk ilyenek. Mi jó emberek vagyunk. Mi soha nem tennénk olyat, mint ők. És hát emlékeztek, velük kapcsolatban beszéltük, hogy az a legfájdalmasabb ebben, hogy még tényleg nagyszerű cselekedetekre képesek a humanisták, a jó emberek, az erkölcsi felsőbbrendűségi tudattal bírók, addig pontosan ugyanazt teszik, mint ami miatt másokat elítélnek. Nem biztos, hogy éppen ugyanazokat a bűnöket, ugyanabban a formában, de a gyökere a motivációnak ugyanaz. Az első esetben azt mondják, hogy nekem Isten nem kell, szembe megyek vele. Az erkölcsi, felsőbbrendűségi tudattal bírók azok azt mondják, hogy nekem jogom van megítélni őket, mert én egy magasabb szinten állok. De a dolognak a gyökere ugyanaz, a platforma, honnan indul, ugyanaz, hogy én ülök a székben. Az elsőnek a mottója az az, hogy én vagyok a magam ura. A másodiknak a mottója az, hogy én jobb vagyok, mint azok. De ugyanúgy beül egy magasabb székbe, és ugyanúgy nem marad abban a székben Istennek hely. Ettől annyira félelmetes, amikor az emberek elkezdik nagyon jónak érezni magukat, mert beülnek egy első erkölcsi felsőbbrendűségi székbe, ahonnan aztán magasról nézve ítélik a világot. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy te megmenekülhetsz az Isten ítéletétől. Látjátok, Pál hogyan leplezi le ezt a hozzáállást? Azt mondja, hogy végső soron azt gondolod, hogy te jobb vagy, hogy te nem csinálsz olyanokat, és ezért méltó vagy Isten elfogadására. Mert azt gondolod, hogy ha majd jót teszel, akkor kiérdemled, ha egyáltalán van Isten. Hát ha nincs, úgyis jó, éltem egy szép erkölcsös életet, de hát ha van Isten, hát respektálnia kell azt, hogy én milyen jó vagyok. Igaz? De az a probléma, hogy ugyanaz a gyökér, ugyanaz a platform, ugyanaz a gőg, csak más formában. De talán, ami bennünket a legjobban érint, ez a legszofisztikáltabb, ez a legkifinomultabb, ez pedig a hitbeli felsőbbrendűségi tudat. Ezt olvastuk korábban a második fejezetben. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és el tudod dönteni, mi a helyes, hiszen megtanultad a törvényből, ha tehát más tanítasz, önmagadat nem tanítod, aki a törvénnyel dicsekszel, törvényszegéseddel meggyalázod Istent. A harmadik kategória, ami ugyanazt a motivációt hordozza magában, mint az előző kettő, ez a hitbeli felsőbbrendűségi tudat. Ez érte el annak idején az egyébként jóhiszemű zsidókat, akik szerettek volna nagyon megfelelni Istennek, és a végén, mivel az emberi szív ilyen, úgy tudták csak a saját jó érzésüket biztosítani, hogy én tényleg jó vagyok Isten előtt, hogy közben folyamatosan lenyomták a körülöttük lévőket és a körülöttük élőket. Ugyanaz a gyökér. Majd, ha én beülök egy magasabb székbe, akkor onnan ítéletet mondhatok a környezetem felett. És akkor Isten is látni fogja, hogy milyen jó vagyok. Hát igazán láthatja az Úr, hogy én mennyire hívő vagyok. Nem vagyok olyan, mint azok. Ezt a hozzáállást már Jézus is leleplezi. Emlékeztek? Azt mondja a vámszedő és a farizeus példázatában, hogy egy nap egy farizeus ment a templomba, megállt a templomban, látványosan imádkozott, ezt általában a zsidók fennhangon tették, hogy nyilvánvaló legyen mindenki előtt, hogy mennyire szeretik az Urat, és úgy hangzott ez az imádság, hogy hálát adok, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő itt mögöttem. Mindenből tizedet adok, minden nap imádkozom. Tehát láthatod te is, meg láthatja ez a nyomorult is itt mögöttem, mert hallja, hogy én mennyire jó hívő vagyok. És mi ennek az egésznek a motivációja? Az, hogy Istennek el kell ismernie, hogy azért én elég jól csinálom. Azért, hogyha van olyan, aki jó hívő, hát nem azért mondom, de hát az csak én lennék, nem? Hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. És erre jön a vámszedő, és azt mondja, hogy Uram, könyörülj rajtam, nyomorult bűnösen. És felteszi Jézus a kérdést, de ez egy költői kérdés, hogy mit gondoltok, melyik ment haza megigazultan? Hát nyilván nem a farizeus, hanem a vámszedő. Úgyhogy most a hitbeli felsőbb rendőrségi tudatnak két jellemzőjét szeretném kifejteni. Az egyik úgy hangzik, hogy ha úgy tekintesz a hit dolgaira, mint érdemszerző cselekedetekre, az szükségszerűen elsorvasztja az Istennel való kapcsolatodat. Ezt szeretném majd kifejteni, de még egyszer. Ha úgy tekintesz a hit dolgaira, mint érdemszerző cselekedetekre, akkor az szükségszerűen elsorvasztja az Istennel való kapcsolatodat. Hányatoknak van lelkiismeret furdalása amiatt, hogy eleget olvassátok-e a Bibliát? Hoppá, nem is gondoltam, hogy föl kell tenni a kezeteket, de köszönöm az őszintessége. Miért? Miért? Miért van lelkiismeret furdalásod egy olyan dolog miatt, ami magától értetődő természetességgel a te javadra válhat? De ha nem élsz vele, hát Isten nem fog kevésbé szeretni. Hát 2000 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy feláldozza érted a fiát. Bizonyította Isten, hogy szeret téged. Mi a válasz? Igen! Még egyszer, bizonyította Isten, hogy szeret téged. Igen! Oké. Akkor miért van bennünk az, hogy az a jó keresztény, aki minden reggel olvassa a Bibliát? Hát azért, mert azok az Isten emberei, akik kapcsolatban voltak vele, és megértették, és megízlelték ennek a nagyszerűségét, nekik volt egy gyakorlatuk, meg van ma is egy gyakorlatuk, és azt mondják, hogy az igén keresztül Isten beszélget velem, és én ezért szeretem olvasni az ő igéjét. Csak amikor valakik ebből törvényt csinálnak, és elhangzik egy ilyen gondolat, hogy hát a jó keresztények, egy igaz hívő, az ugye úgy ébred, hogy nem is fáradt, hanem egyből kezébe veszi az igét, és azzal kell, és azzal fekszik, amikor ez nem a kapcsolatból fakad, akkor elvárássá és törvényé válik. És elhordozhatatlan törvényeket aggatunk így egymás nyakába. Krisztus követése önkéntes. Miért vagy ma itt? Kényszeríted bárki ide jönni? Hát legjobb tudomásom szerint nem. Akkor ide jöttél, hangzik az ige, hallhatod Isten szavát. Hát hogyha olyat mond, amin el kell gondolkodnod, ami érinti a lelkedet, az nem azért van, mert van itt egy lelkipásztor, aki időről időre beépít az ige hirdetéseibe ilyen szurka piszkákat. Mert megtanulta a teológián, hogy időnként olyanokat is be kell építeni, hogy kicsit furkáld a lelkiismeretüket, hogy már észhez térjenek végre. Nem. Az egész a kapcsolatról szól. Az Édentől fogva a kapcsolatról szól. Ne azért olvasd az Isten igéjét, mert elvárás. Ne azért gyere a gyülekezetbe, mert elvárás. Akkor fognak megtelni ezek a sorok, hogyha rajtunk a környezetünk azt látja, hogy mi itt akarunk lenni, és hívunk téged is. De miért menjek én oda? Hát azért, mert ez a legnagyszerűbb hely. Mert együtt vagyok azokkal, akiket a legjobban szeretek. Mert itt találkozunk Istennel. Mert itt, amikor dicsérjük őt, akkor leszáll a menny. Hát higgyétek el, vannak olyan technikák, meg lehetne úgy beszélni, hogy olyan lelkiismeret furdalásotok legyen, hogy hát a végén csak elhívnátok már azt a nyomorult szomszédot. Hát hogy hagyjalak már békén benneteket. De Jézus soha nem ezt csinálta. Soha. Még mielőtt félreértés esnék, én rajongok ezért a könyvért. Ez a könyv megmentette az életemet. Az az Isten, aki ezen a könyvön keresztül bemutatkozik. Rajongok érte 20 éve. De soha nem azért olvasom, vagy hallgatom, most újabban hallgatom, nem, hogy kötelező, vagy attól leszek jó hívő, vagy attól jobb lelkipásztor leszek, vagy azért, mert csekkolnak engem, hogy tényleg elolvastad? Hanem azért, mert szeretem az én Istenemet, aki kinyilatkoztatja magát ebben. Van olyan, hogy nem értem? Hogy ne lenne? Ja, bocs, ezt nem kellett volna mondani. Dehogy nem, persze, hogy van. De hát addig gyúrom, addig imádkozok, vagy leszek egy könyvet, vagy innen a könyvtárból kikölcsönzöm, amíg meg nem értem. Vagy addig beszélgetek olyanokkal, akik hasonlóan szeretik az Urat, amíg meg nem értjük közösen. Értitek? De ha úgy tekintünk a hit dolgaira, mint érdemszerző cselekedetekre, akkor ne csodálkozz azon, hogyha ez elsorvasztja az Istennel való kapcsolatodat. Mert ez egyenes arányosságban jár. Bocsánat, fordított arányosságban jár. Minél inkább erőlködsz, annál kevesebb időd lesz a kapcsolatra. Minél inkább erőlködsz, hogy jó hívő legyél, annál kevésbé fogod szeretni az Urat. És ez a durva. Ha megfeszülsz abban, hogy te jó hívő legyél, akkor annál inkább el fog halványulni az Istennel való kapcsolat. Hadd szegezzem neked ezt a kérdést. Nem kell jelentkezni. Mikor érezted úgy utoljára, hogy rajongsz a te Istenedért? Mikor voltál úgy utoljára, hogy Ez a Jézus feláldozta értem az életét. Oké. Nem úgy, hogy ja, persze, igen, tudom, Jézus meghalt értem a kereszten. Úristen! Amikor így beszélünk erről a kérdésről, megmerem kockáztatni, hogy azért az nem esik jól az Úrnak. Az egész a kapcsolatról szól. De amikor elkezd átfordulni megfelelési kényszerbe, akkor ott az emberek megbetegszenek. És így tudnak gyülekezetek mérgező közösségé válni. Ez szerintem az egyik legtragikusabb dolog a világon. Mert hogyha egy közösség, mint gyülekezet összejön, de ott az emberek kritizálják egymást, és megítélik egymást, és azt nézik, kimondva vagy kimondatlanul, hogy na, ő elég jó. Akkor mi fog ott történni? Azt fog történni, hogy az a közösség, aminek befogadónak kellene lennie, és helyreállítónak, és aminek képviselnie kellene Krisztust szeretetben és igazságban, nem akarom elpuhítani az igazságot, de amikor az emberek azt érzik, hogy engem itt megnéznek, és egy idő után nem csak megnéznek, hanem kinéznek, mert van egy olyan standard a fejükben, ők se tudják betartani, csak szegények még nem is látják, hogy nem tudják betartani. De van egy olyan standard, aminek én nem tudok megfelelni. Nem tudok. És olyankor vagy elmennek a gyülekezetből, vagy ami még rosszabb, kialakítják bennük azt a fajta megfelelési és kisebb rendőrségi komplexust, hogy hát itt kell maradnom, hát mégiscsak ez az Isten népe, itt kell lennem közöttük, közöttetek, de hát porcikám se kívánja. És amikor együtt maradnak olyan emberek, akiknek egy porcikájuk se kívánja azt, hogy együtt legyenek, de valamilyen megfelelési kényszerből ott kell lenniük együtt, lefejezik egymást. Szétforgácsolják egymást. Hát ezért teszi Pál is nyilvánvalóvá, hogy nem tekinthetünk úgy a hit dolgaira, mint érdemszerző cselekedetekre. És még mielőtt félreértés esnék. Ez nem azt jelenti, hogy álszerénykednünk kell. Dehogy is! Hogyha ide kiállnál és azt mondanád, hogy én ebben az évben 5-ször végigolvastam a Bibliát, nehogy azt gondolt, hogy azt mondanánk, hogy jó, köszönjük szépen, hát ez nem érdemszerző jó cselekedet, foglalj helyet. Hát azt mondanánk, hogy halleluja, ennyire szereted az Urat. És mit mondott neked, és hogy szólt hozzád újból és újból, ahogyan 5-5-szörre is végigolvastad, értitek? Hogy nehogy azt gondoljátok, hogy ezzel azt mondtam, hogy nem szeretném, hogy nincsen vágy a szívemben, vagy a vezetőségben, hogy minden vasárnap itt lássunk téged a családoddal együtt. Hát dehogy nem. Hát mert hisszük, hogy az Isten itt kijelenti magát, hogy itt találkozunk vele. Persze, hogy azt szeretnénk, hogy itt legyél. És hogyha nem jössz egyszer, kétszer, háromszor, akkor ne essék rosszul az, hogyha felhívunk, hogy mi újság, rég nem láttunk már. Nem számonkérésből, hanem szeretetből. Értitek? De muszáj a gyülekezetünknek megmaradni, mert most még jó úton vagyunk. De muszáj megmaradnunk azon az úton, hogy kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk mindannyian. Együtt járjuk a helyreállás útját. Emlékeztek? Ez az egyik alapértékünk. Elfogadó gyülekezet vagyunk. Együtt járjuk a helyreállás útját. Hogyha most te vagy kiemelkedő és példaértékű, akkor örülünk neked. És kérünk, hogy segítsd azokat, akik most még nem ott járnak. Légy példa a számukra. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk. Ha erősnek érzed magad, akkor hordozd a másiknak a gyengeségét. Ez a feladat. Ezt írja Pál, ezt olvastuk. Mi tehát a zsidó előnye? Vagy mi a körülmetélés haszna? És ugye ezt fordíthatnánk egyből, hogy mi Krisztus követőinek az előnye? Mi a Krisztus testéhez való tartozásnak a haszna? Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. Wow! Úgy érződik, hogy kibújik Pálból az, aki rajong az igéért, a törvényért, a Bibliáért. Rajong érte. És azt mondja, hogy ez a valódi érték. Hogy zsidónak lenni attól nagyszerű, hogy mi elmondhatjuk, hogy Isten megajándékozott minket a törvénnyel. Azért, hogy ezt képviseljük a népek számára. Minden szempontból sok. Wow! Csak aztán folytatja, hogyan van tehát? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Ez a kettő egyszerre igaz. Annyira szép, nem? Hogy ott van a szívünkben, hogy mi vagyunk Isten választott népe. Mi vagyunk azok, akiknél ott van az Isten igéje, és képviseljük a környezetünk felé. De a keresztényekre az a veszély leselkedik, hogy ugyanolyan büszkévé válnak, mint annak idején a zsidók. És így alakul ki a hitbeli felsőbbrendűségi tudat. Jól vagyunk mi itt a gyülekezetben. Ez egy jó hely, ez egy biztonságos hely. Itt szeretjük egymást, itt megbecsüljük egymást. Itt nem érhet minket bántódás. Itt legalább mindenki tiszta. Érzitek ennek a veszélyét? Hogyan alakul ki a hitbeli felsőbbrendűségi tudat? Mert egy idő után azt mondod, hogy nem kell olyan komolyan venni ezt, hogy ide mi mindenkit behívjunk. Meg hogy állandóan nyomjátok ezt a missziót. Elég az nekünk, hogy megvárjuk az Urat, amíg visszajön, hogy megmaradjunk hitben. Hát ez öli meg az Istennel való kapcsolatot. A másik rendkívül alattomos jellemzője a hitbeli felsőbbrendűségi tudatnak, ha úgy tekintesz a kegyelemre, mint olyan kiváltságra, ami miatt a bűneidnek nincsenek következményei. Ha így tekintesz a kegyelemre, akkor mindenkinél kifinomultabban vonod ki magadat Isten uralma alól. És ezzel szeretném feltenni a pontot az íre. Mert szerintem ez a legvadabb az összes közül. Nyíltan lázadni, hát oké. Barátom, senki nem gátol meg, hogy mindenkinek a feleségével lefeküdj. Hát, erre nincs ma törvény Magyarországon, úgyhogy aztán sokan teszik is. És még lelkiismeret furdalásuk sincs. Ez a nyílt lázadás. Aztán ott vannak az erkölcsi, felsőbbrendűek, ugye már beszéltünk róluk, és akkor itt van a mi kicsin csapatunk, a legalattamosabban leselkedő veszély az ez. Amikor úgy tekintünk a kegyelemre, mint egy olyan kiváltságra, ami miatt a bűneinknek nincsenek következményei. Na ez a legnagyobb arcosság Isten országában. És Pál ezt is leleplezi. Mert hogy ez úgy hangzik, hogy hát Isten úgy is megbocsát. Hát neki az a dolga. Nem, neki nem az a dolga. Ő úgy döntött. A szuperszent, a mindenható, az önmagában tökéletes. aki elpusztíthatna egy gondolatával, mert önmagában olyanokká váltunk, hogy eszébe se jutna beengedni minket a tökéletességbe. És ő úgy döntött, hogy megbocsát. Nem az a dolga. De amikor elkezdünk egyre többet megengedni magunknak, mert hát mi megkegyelmezettek vagyunk. Hát Isten is láthatja, hogy ez nekem milyen nehéz, hogy ezzel a bűnnel szemben nem lehet megállni. Ismeritek ezt? Istenem, bocsánatot kérek előre. Tudom, hogy te ezzel nem értesz egyet. Tudom, hogy ez bűn, de olyan nehéz. Ne haragudj, most azért mégis. És elvárjuk Istentől, hogy ő meg megbocsásson, mert hát ő ilyen, nem? És időnként még Istennel szemben is kikérjük magunknak, hát de nem azt mondtad, hogy minden bűnömet a tengerfenekére vetem? Meg hogy van az Uram, hogy mint amilyen messze van, napkelet napnyugattól majd oda veted el? Na ez az, amikor a kegyelmet tekintjünk olyan kiváltságnak, ami még a bűneink következményei alól is felszabadít. Hát nemes egyszerűséggel ezt szoktuk úgy nevezni, hogy visszaélünk a kegyelemmel. Ezt olvastuk a 7.-8. versben. Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett naggyá az ő dicsőségére, akkor miért kell még nekem bűnösként megítéltetnem? Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit állítanak némelyek, hogy tudnélik, ezt mondjuk, tegyünk rosszat, hogy a jó következzék belőle. Tehát már Pál apostolt elérte az ő igehirdetői munkája során azoknak a tényleg Isten kereső zsidóknak a fenntartása, hogy hát Pál, amikor te azt mondod, hogy Jézus megkegyelmezett, és nincsen bűnünk, Jézusban Isten megkegyelmezett, és nincsen bűnünk, és nem kell megtartanunk a törvényt, hát akkor ezzel nem azt mondod, hogy tulajdonképpen szabad vagyok bármit csinálni? Hát ha Jézusban egyszer s mindenkorra minden bűnünk megbocsáttatott, és a jövőbeli bűneimre is igaz ez, hát akkor Isten tudta, hogy én ezt el fogom követni, hát akkor elkövethetem, hiszen úgy is megbocsátott már. A kegyelmet borzasztóan könnyű kiforgatni, és hirtelen a kegyelemből kiváltságot kovácsolunk. Hallottatok már olyan bizonyságtételt, hogy olyan jó az Úr, beleengedett ebbe a nagy nyomorúságba, sok bűnön átmentem, nagyon sok van a rovásomon, fú, mi mindent megjártam. De azért volt ez jó, hogy végül kihozott belőle az Úr, és megdicsőítette magát. Azért ugye érzitek ennek a faramúciságát. Igaz? Hát nem az Úr vitt bele téged, hanem bele mentél. És csak hálát adhatsz, hogy a végén kihozott belőle, és megkegyelmezett. De nehogy már az legyen az érdem, hogy mekkorát bűnöztél, és ezért aztán milyen nagyszerű Isten, hogy még ebből is kihozott. Tudjátok, miért veszélyes ez? Azért, mert hallgatják a gyerekeink a bizonyságainkat. És tudjátok, hogy a keresztény családban felnőtt gyerekek mivel küzdenek leginkább? A megtérés kapcsán. Azzal, hogy tényleg nem érzik, hogy bűnösök lennének. Hát ez nem baj. Hát mit követ el egy gyerek 13, 4, 5, 7 éves koráig? Hát egyre több mindent. De amikor a gyerekeink szeretnének megtérni, És busonganak, meg tördelik a kezüket, hogy de hát én nem érzem. Akkor erre, ja, és akkor mondják, hogy hát mert hallottam a konfin, meg a videóban, meg az ilyen-olyan tanításban, hogy 22 évet végig drogozott, de az Úr kimentette, wow, hogy egymás után falta a lányokat, és a végén megtért belőle. Hogy majdnem tüdőrákot kapott, addig dohányzott, de végül le tudta tenni. És akkor nyomorultnak, meg kicsinek érzik magukat. Nem egyszer találkoztam ilyennel, hogy hát az én megtérésem az meg olyan snasz. Hogy én csak úgy eldöntöttem, hogy átadom az életemet. És átadtad? Hát igen. És azóta, hát az Úrral járok egész életemben. Hát wow! Hát ez lenne a lényeg, hogy térjenek meg fiatalon, és éljék le az egész életüket az Úrral, hogy ne menjenek bele mindenféle olyanba, ami meggyötri az életüket. Így van? Úgyhogy nem tekinthetünk úgy a kegyelemre, mint kiváltságra, ami miatt a bűneinknek ne lennének következményei, mert ez a legkifinomultabb módja annak, hogy kivond magadat Isten uralma alól. Miért? Azért, mert Isten mindig bűnnek fogja nevezni a bűnt. Mindig. És Istenhez mindig töredelmes bűnbánaton keresztül vezet az út. A bűnvallást, a bűnbánatot, azt soha nem vehetjük félvárról. Ó, bűnöztem, Uram, bocsi. Mehetünk tovább? Ez nem azt jelenti, hogy vezekelned kell. Vagy mint annak idején, ahova végül eljutottak az egyébként nagyszerű szerzetes elődeink, hogy azt mondták, hogy majd ha eleget ostorozom a hátamat, akkor majd végre Isten megbocsátja a bűnömet. Nem erről beszélek, de arról igen, hogy a helyreállás az mindig a térdeiden kezdődik. Mindig. Hogy bocsáss meg, Uram, ne haragudj. Tényleg bánt. Tudom, hogy ez neked fáj. A bűn fáj Istennek. Tudjátok, hol fájt Istennek a legjobban a bűn? A te bűnöd, meg az én bűnöm. Amikor Jézus ott függött a kereszten, amikor az Isten hagyta, hogy a mi bűneink annyira fájjanak neki, hogy belehaljon. A bűn most is fáj neki. Valahányszor elkövetjük, mert minden esetben azt éli át, hogy nem szeretjük őt. Tudja, hogy ez nem így van, de attól még fáj neki. És legalább annyi, mint a gyerekeimnek is ezt szoktam mondani, legalább bocsánatot kérnél gyerekem. Ugyanaz. Zárszóként ezt mondja Pál, tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény hatálya alatt élőknek mondja, vagyis nekünk, akik ismerjük a törvényt, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világ vétkessé legyen Isten előtt. Az utolsó méregfogat úgy húzza ki Pál, hogy leleplez bennünket, a hívőket, akik a kegyelemmel is visszaélnénk, és azt mondja, hogy elsősorban nektek kellene csendbe maradni. Nektek kellene legelőször azt mondani, inkább nem mondok semmit, inkább csendben maradok az Úr előtt, és leborulok, és elmondom neki, hogy bocsánat. Hogy némuljon el a szád, amikor bűnt követsz el. Maradj csöndben, ne fogadkozz, ne mentegetőzz, pláne ne legyen nagy mellényed, hogy de hát nekem az Úr megkegyelmezett, hogy elnémuljon minden száj. És ez Pál gondolatmenetének a vége. Elnémította a nyíltan lázadókat, elnémította az erkölcsi felsőbbrendűket, és elnémítja végül a hitbeli felsőbbrendűségi tudattal rendelkezőket, vagyis bennünket. Aki egyszer Isten előtt elnémult, annak van csak igazán mondani valója. Hogyha átélted már azt, és bízom benne, hogy átélted már azt, hogy inkább nem akarok mondani semmit, Uram, neked igazad van, és neked mindig igazad van. Mindig igazad van. Aki átélte már azt, hogy a kegyelem az nem a bűnre szabadít fel, hanem a bűn alól szabadít fel szabadságra. Aki ezt átélte, és leborult az Úr előtt, és azt mondta, hogy én most csendben maradok, és te beszélj. Na, annak van igazán mondani valója. Azt tudja, hogy mi a kegyelem. Mert onnantól kezdve felszabadulsz. Felszabadulsz a jóra. Felszabadulsz arra, hogyha mégis bűnbe estél, van bűnbocsánat. Mindig van. Mindig van bűnbocsánat. De töredelmes szíven át vezet az út a helyreállásig. Hadd zárjam Jób könyvének az egyik utolsó versével. Jób ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak. Bizony, könnyelmű voltam. Mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem. Az a Jób, aki fedhetetlen volt. Isten áldotta, akit a mennyben számon tartanak. És végül mégis arra jut, hogy Istennek mindig igaza van. De nem ellened, hanem érted. Istennek mindig igaza van. Érted. Amen. Az Isten tisztelet végén lesz lehetőség imádságot kérni az imaszolgálatos csapatunktól, ahogyan megszokhattátok itt a színpad két oldalában, gyertek bátran, akár múltbeli, akár olyan dologgal, amiben ma megérintett az ige. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk, és aztán dicsérni fogjuk az Urat. Atyánk, szeretünk téged, és köszönjük, hogy gyönyörködsz bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy te nagyra becsülöd azt, aki hallgatja a te szavadat. És így adok hálát, Uram, minden egyes lélekért ebben a teremben. Köszönjük, Urunk, hogy testvérek lehetünk, és együtt járhatjuk a helyreállás útját. És köszönjük, Urunk, hogy te kapcsolatra hívsz bennünket. Urunk, taníts bennünket még jobban szeretni téged. Engedd meg, hogy rajongjunk érted, hogy a szívünk teljesen csordultig legyen veled. Engedd meg, hogy amikor kezünkbe vesszük a te igédet, akkor az örömöt okozzon, hogy ez felszabadítson. Adj Isten élményeket, miközben imádkozunk, hogy még jobban feltüzesedjünk az imádságra. És kérünk, Urunk, hogy erősítsd bennünk a bizonyságtétel lelkét. És engedd meg, hogy le tudjunk vetkőzni minden hitbeli felsőbbrendűségi tudatot. Uram, könyörgöm, engedd meg, hogy a gyülekezetünk olyan emberekből álljon, hogy hadd válhassunk olyanokká, akik mindent azért teszünk, mert szeretünk téged. Nem azért, mert meg akarunk felelni, hanem mert szeretünk téged. Hallgass meg bennünket, kérünk, és cselekedj a te bölcsességed szerint. Jézus nevében. Amen.